Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a 90. Zsoltárból szólt a köszöntés, ezt a Zsoltárt énekeljük most első verszakával, mint egyfajta református himnusz is ismert ez. A 90. Zsoltárunk így kezdődik, Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 230. dicséretünket, a 230. dicséretünk mind az 5 verszakát. Így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett.
Thank you.
ami segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
XXI. úrnapi kérdések és feleletek. 53. kérdés. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő nekem is adatott engem igaz hitáltal Krisztusnak, és Krisztus minden jótéteményeinek részesevé tesz, vigasztal, és velem marad örökké. 55. kérdés. Mit értesz a szentek közösségén? Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Krisztusnak, és részesei minden javának és ajándékának. Másodszor mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon. 56. kérdés. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételéért soha többé meg nem emlékszik sem bűneimről, sem bűnös természetemről, amelyek ellen egész életemben harcolnom kell, hanem kegyelemből, Krisztus igazságával megajándékoz engem, hogy soha többé ítéletre ne jussak.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéit olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 90. fejezetéből, a 90. fejezet mind a 17 verséből. Bibliaolvasó kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltár ez. Kérem, mivel hosszabb ige szakaszról van szó, azért ülve, de figyelmesen és nyitott szívvel hallgassuk Isten üzenetét. Itt szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 90. fejezet első versétől Isten üzenete. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt hirtelen semmivé leszünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé, elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel? Könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által, Urunk, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged, az örökké való Urat, magát az örökké valóságot, hiszen Urunk, tőled származik minden létező, maga a lét, belőled általad létrejött az egész világ, ami látható, benne az a természeti környezet, maga a világ, a természet, ami körbevesz bennünket, és benne a sok-sok teremtett állat is, és mi magunk az ember, aki szintén a te teremtményeid vagyunk. Urunk, köszönjük, hogy szemlélhetjük ezt a világot, és bizony a világ szemlélésében benne van az is, hogy te örökké való vagy, időn és téren kívül állsz. Mi pedig a mulandóság alá vagyunk vetve, akiknek csak meghatározott idejük van a földi létben, és hogy ebben bizony szemlélhetünk mindent, ami összeköt bennünket a mulandósággal. Ezért is kérünk, Urunk, e Zsoltárról, Mózessel együtt az ő imádsága legyen a mi imádságunk is, hogy taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És Urunk, így lássuk reálisan a mi földi létünket is. Csak egy bizonyos ideig vagyunk itt. Elrendelt idő ez, de kegyelemmel kimért idő ez. És Urunk, add, hogy így lássuk is a kegyelmi időt, szerinted tudjunk cselekedni, odafigyelni a te akaratodra, nem hiába valóságok után járni. És még így is, ha majd végig tekintünk az életünken, ha veled is jártunk, bizony, oly sok hiába valóság lesz majd benne. Ezért is kérünk újra és újra, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez. A te bölcsességed révén jussunk bölcs szívhez. Urunk, könyörgünk így a mai Isten tiszteletünkért is. Add, hogy szólaljon meg igéd. Add, Urunk, hogy a te igédet áldja meg szent lelked, hogy az miénk lehessen, hogy az bennünket megszólítson, hogy az hozzánk elérkezhessen. Így egyenként is incsen bántorítson, éppen mire van szükségünk, de a közösség egészére nézve is, Urunk, legyen a te megszólító kegyelmed itt ma velünk. Kérünk bűneinkért, azok bocsánatáért, kérünk Jézus Krisztusért, bűnbocsátó szeretete rajta keresztül áradhatott ki ránk. Így kérünk, légy itt velünk szent lelkeddel, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 178. dicséretünket, a 178. dicséret egy énekvers így kezdődik. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek. Valamint volt kezdetben, azonképpen most is mindörökké. Amen.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a római levél 14. fejezetéből, a 14. fejezet 5. versétől a 12. versig tartó szakaszból, református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten üzenetét. Így szólt tehát hozzánk a római levél 14. fejezet 5. versétől Isten írott üzenete. Van, aki az egyik napot különnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot, mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert megvan írva, élekén, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd és minden nyelv, megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. Az Úr áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, haladunk előre a római levélben, vagy ahogy hosszabban mondjuk Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, és lassan a végére is érkezünk már. Két nagy része van ennek a levélnek. Az első 11 fejezet az a tanbeli megalapozása annak, mindannak, ami majd innen a 12. fejezet elejétől következik, azaz a keresztény magatartás, ha úgy tetszik, az etika, a mindennapokban való járás. Tehát azt mondja az apostol, hogy bizony el kell jutni ide az embernek, hogy egyrészt lássa, hogy a bűn alá vettetett mindenki, ebben nincs különbség, legyen az bármely nemzetbéli. Két nagy kategóriát soroltak akkor, a zsidóság, ismerve a tanítást, a törvényt, a prófétákat, tehát így mondom, hogy valamennyire előismerethez jutva már az Isten megismerésében, és a másik nagy népesség a pogányság, akinek nem voltak ilyen előismeretei, bár Isten a teremtés révén a pogányok szívébe is beleplántált, belerakott bizonyos dolgokat az élő Isten utáni vágyakozásra. Talán így fogalmazhatnánk meg ezt bizonyos törvényeket, de legfőképpen a boldogság utáni vágyat. Tehát az Isten megtalálásának, a teljes békességnek a vágyát. Azt mondja az apostol, nem különb egyik sem, akár mi, pogány népek, akár a zsidóság, a Krisztushoz kell menekülni a bűnök alól, ott kell keresni a kegyelmet, csakis úgy van nekünk megváltásunk, a bűn által való szabadulásunk, hogyha Krisztus kegyelménél, kereszténél keressük mindezeket. És utána pedig megmutatja az apostol, mit is jelent az ebben való járás, mit is jelent a keresztény életgyakorlat, vagy magatartás, ha röviden fogalmaznám, maga az etika. Itt a 14. fejezethez jutva érdekes dolgokat olvasunk. Miről is van szó? Így kezdődött a fejezet. A hitben erőtlent pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. És úgy folytatódik itt ennek a fejezetnek az eleje. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Miről beszél az apostol? Vegetariánusra, arra való módra tanít bennünket, vagy pedig megengedi a teljes étkezést is, akár a húsféléknek az elfogyasztását. Egyáltalán miről beszél az apostol? Aztán később ugyanebben a fejezetben is elmondja azt, hogy Isten országa az nem evés és ivás, hanem a Szentlélekben való öröm. Valami egészen másról van szó, mint csupán testi táplálkozásról. És ha folytatjuk ezt az ige szakaszt itt a fejezet elején, a következőt olvassuk még. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen Isten befogadta őt. Miről van tehát szó? Hasonló dolgokat olvasunk az első korintusi levélben, ott a 8. fejezetben a bálvány áldozati hús megevésével kapcsolatban. Ott egészen bizonyosan tudjuk, hogy az volt a probléma ebben a gyülekezetben, hiszen pogány közeg, sokféle Istennek a tisztelete, azoknak állított bálvány áldozati templomok, hiszen abban élt az akkori népesség, és oda is elérkezik Istennek az örömüzenete, kihívva őket ebből a bálvány lét okozta állapotból az élő Isten tiszteletére. És hát ezeken a bálványáldozati templomokban bálványáldozati vacsorákat is szoktak tartani, és oda áldoztak, oda helyeztek bizonyos húsokat elé, az istenségek elé, és nem csupán ott fogyasztották el ezeken a bálványáldozati lakomákon, hanem a megmaradt húst azt kivitték a piacra, hasznosítva azt, talán mondjuk ezt, és kimérték ott, sokan vásároltak ebből. A keresztény élet emberek pedig tudták, hogy honnan is származik ez a hús. Vannak, akik lelkiismereti okokra hivatkozva, vagy éppen hitbeli meggyőződésre nem fogyasztották el ezt a húst. Vannak pedig, akik, így mondom, hogy felül tudtak emelkedni, hiszen Isten minden ételt az elfogyasztásra, annak az élvezetére, ha úgy tetszik, adott. És jó ízűen el tudták fogyasztani. De megütközést okoztak ezzel sokszor a hitben gyengébb testvérek felé. Pál apostol elmondja a következő fejezet elején, hogy ő az erősekhez tartozik. Hagy olvassam ezt az egy verset el, 15. fejezet első verse. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Pál figyelmezteti, hogy valóban az ő hitében, ha úgy tetszik, az ő lelkiismeretében, akár beleférhetett ez is. Hiszen az a hús, annak a mienség az nem attól függ, hogy honnan származott. Viszont, hogy másokat ne botránkoztasson meg, akár ezt is, hogy mondjam, egyfajta keresztény önkontrollba képes volt félretenni. A hitben erőtlent ne botránkoztassa meg. Hogy pontosan mi volt a helyzet Rómában, hogyan is voltak erősek és hogyan is voltak gyengék, miből következett ez, néhány dolgot még hagy villancsak föl. Egyrészt elképzelhető az is, hogy a pogányságból jövők között is voltak aszketikusabb életmódot folytatók. Ilyenek voltak a pütagórausok, vagy a zsidóság között az esszénusok, akik egyfajta aszkézisben éltek, és ezt a fajta életmódot hozták a keresztény mi voltukba is. Ezáltal talán így másokat, vagy hát igazán mások, akiknek nagyobb volt a lelkiismereti keresztény szabadságuk, megbotránkoztatták őket. Az is lehet, hogy olyanok voltak, akik ugye a zsidóságból származva hozták magukkal a mózesi törvényeket, azoknak az előírásait. Erre enged következtetni a mai szakaszunk is, hiszen itt ilyet is olvastunk, aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. És előtte pedig ezt olvastuk, van, aki az egyik napot különnek tartja a másik napnál, a másikat, a másik pedig egyformának tart minden napot, mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Elképzelhető, hogy akár a böjti napok megtartására gondol, ami előírásképpen ott volt a mózesi törvényben, az apostol, vagy pedig a zsidó ünnepnapoknak a megtartására. Nem tudjuk pontosan. Az is lehet tehát, hogy a zsidóságból érkezve keresztény élet emberek hozzák ezt a fajta szokásukat, és megbotránkoztatják azok őket, akik talán a pogányságból érkeznek, nincsen ilyen előismeretük, talán ezt a szót használjuk az Isten tiszteletére, nem ismerve a mózesi szokásokat, törvényeket, nem tartják meg azokat. De az is lehet, voltak olyanok, hiszen ez is akár jellembeli dolog is lehet, mind a pogányságból, mind a zsidóságból érkezve, akik fontosnak tartották a külső szabályokat, szabályrendszerekhez való illeszkedést. És tudjuk mi magunkról is, vannak, akik valóban fontosnak tartják ezeket a külső kereteket, könnyebb talán alkalmazkodni, mások pedig ezeken könnyebben átlépnek. Miről van tehát szó? Hogyan is olvastuk ezt az első ige verset? A hitben erőtlent pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Mint ahogy egy gyülekezetben ma is sokféle helyről érkezünk. Egészen más akár kulturális meghatározottságból. Egy nagyvárosban még ez is előfordul. De van egy származási családunk, talán nevezzük ezt így, ahol felnövekedtünk. Onnan is hozunk bizonyos szokásokat. És vannak olyan emberek, akik egyfajta keresztény közegben nőttek föl, akár hívő családban. Ők sokkal jobban ismerik az igét, akár az abból jövő parancsolatokat is. Vannak, akik ilyen hitbeni meggyőződést, vagy belenevelődést bizonyos dolgokban, ismeretekben nem kaptak. Sokféle helyzetből érkezünk, akár társadalmi helyzet szerint is. Lehetne mindezeket sorolni. Azt mondja itt az apostol, hogy a legfontosabb az, természetesen ennek vannak szabályai, erre mindjárt kitérünk, hogy hitben tudjátok egymást befogadni. Manapság ez egy divatos szó, a befogadásnak a szava. A világ viszont úgy használja ezt a szót, hogy igazán ne is emeljetek szót semmi ellen. Bárki bármivel érkezik, azt nemhogy ne bírálgassátok, szóvá se tegyétek. Természetesen egy keresztény gyülekezetben nem ez az alapelv. Hiszen van egy közös hitbeli alap, amit elmondott számunkra az Úr. Ezeket az alapokat nem lehet túllépni. Ezeknek az alapoknak a megtartására mindenki számára nézve, így mondom, kötelező érvényű. Itt sem ez volt a probléma. Természetesen, ahogy a mai igében is olvastuk, a következő képen hangzott ez, tehát akár éljünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Tehát Krisztusban élő emberek voltak ezek, de sokféle helyzetből, akár a pogánylétükből, vagy a zsidóságukból érkezve érkeztek az Úrhoz, és lettek egy kis gyülekezet ott Rómában. A pontos számarányokat, adatokat sem tudjuk. De azt mondja az apostol, hogy vannak bizonyos dolgok, amik a hit szempontjából nem fontos kérdések. A régiek úgy mondták ezt, ezek az adiaforonok. Azaz a hitbeli meggyőződés szempontjából nem fontosak, elhanyagolhatók. Hagy mondjak néhány dolgot, talán manapság is fölvetődnek ezek. Például, hogyan is néz ki pontosan a mennyi és a pokol? Hiszen sokféle leírást olvasunk a Bibliában, és napestig lehetne erről vitatkozni. Pontosan milyen meggyőződésünk is van erről. Vagy akár Krisztus 1000 éves országlásáról. Megint csak egy nagy kérdés, de a hit végleges szempontja, vagy hogy mondjam, a fontos hitbeli szempont kérdéséből mégsem olyan fontos. Vagy szépítő szereknek a használata, ékszerek föllakása hölgyeknél. Találunk erre is sokféle hitbeli útmutatót az igében, de mégis hit szempontjából, az üdvösség szempontjából nem alapvető kérdések. Vagy akár alkoholfogyasztás férfiaknál. Keresztény gyülekezetekben vannak nagyon szigorúak is ebben, ahol megtiltanak minden ilyesmit, vagy vannak megengedőbbek is. Természetesen itt is vannak korlátozások. A józanság vagy a mértékletességnek a korlátozása. És ha sorolnánk mindezeket, hagyd mondjam így, manapság is ott vannak ezek a kérdések. Fontosak a hit szempontjából, vagy pedig nem? És talán így is mondhatnám, különböző kegyességekből érkezve, van, aki fontosabbnak tart külső dolgokat, azok előírásait, és esetleg megbotránkozik másokon, hogy ezeken a külső dolgokon ők nem akadnak fenn, vagy pedig elfogadhatónak tartják. Kedves testvérek, miről is van tehát szó? Pál apostol jól látta ezt a fajta megütközés némelyeken, és valahogy rendet kellett ebbe teremteni. Ha egy kicsit visszább lépünk a pogány missziónak a kezdeteire, emlékezünk Péter apostolra. Ő a zsidóságából érkezve tartotta a mózesi szokásokat. Benne voltak az étkezési szokások is, a külső meghatározottságok. Mik azok, amik tiszta állatok, azok elfogyaszthatók, mik azok, amik tisztátalanok. Isten pedig jónak látta tanítani ezt az apostolt. Emlékszünk talán az apostolok cselekedeteiben, látjuk, olvassuk azt a fajta látomását Péternek, amint aláereszkedik a mennyből egy nagy lepedő, a négy sarkánál összefogva, látomásbeli révületbe esett dolog, ezt talán így is mondhatnánk, hiszen Isten tanítja az apostolt arra, hogy majd befogadja a pogányságból érkező hívőket is. Hiszen amikor ezt látja Péter, háromszor is megjelenik mindez, akkor pedig elmondja, hogy Uram, én semmi tisztátalant nem ettem. Pedig a felszólítás ez, Péter, öld és egyél. Azaz ezekből a tisztátalan állatokból, mert tele van az a nagy lepedő mindenféle tisztátalan állattal. És mi is történik? Isten elindít egy másik szállat is, egy hívő embert, egy pogány római katonát, Kornéliuszt, az ő követeit, hogy keressék fel Pétert, és hívják el őhozzájuk, mire ez a Kornéliusz nevű százados, ez összegyűjti háza népét, a hitben élő katonáit is, hogy érkezzék meg Péter, és prédikáljon nekik az élő Istenről, és akkor Péter lassanként megérti ennek a látomásnak a miben létét. Tehát Isten a pogányságból is hívott el embereket, nem csak a zsidóság körül. Tehát át kell lépni, hogy mondjam, ezeket a határokat, Krisztusban befogadni a másikat, a testvért. Pál apostol is jól látta ezeket a dolgokat missziós útjai során, és az apostolok cselekedeteiben a 15. fejezetben olvasunk az első zsinatról, egyházi összegyülekezésről, hiszen a Jeruzsálemben maradt apostolok elé viszik ezt a kérdést, hogy a pogány misszióban mire kell, így mondom, tanítani, vagy akár mire kell kötelezni a pogányokból lett hívőket. A nagy kérdés az akkor a körülmetélkedés kérdése volt. Tehát a szövetségnek ez a külső jele, ott legyen-e a pogányokból megtérteken-e. És természetesen sok más kérdés is adódhat mindenből, egyáltalán a mózesi törvények megtartása. A következőt határozatban is meghozzák, ezt olvassuk apostolok cselekedetei, 15. fejezet, 28. vers, mert jónak látta a Szentlélek és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól, itt olvassuk azt, ami a mai szakaszunkban is probléma, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Olvassuk a zsinatnak a döntését, határozatát. Tehát az első időkben is látták, hogy mik azok a fontos dolgok, amit mindenkinek meg kell tartani, és mik azok a külső keretek, amik pedig, így mondom, elhagyhatók, vagy másra rá nem kényszeríthetők. Mi következik mindebből? Egyrészt, ahogy mondtuk, sokféle helyről érkezünk mi is, sokféle meggyőződésből, sokféle hitbeli háttérből. A közös alap az az Úrban való gyönyörködés, az Úrban való megváltottság. Így mondja itt az apostol, tehát akár éljünk, akár halunk, az Úré vagyunk, mert Krisztus azért halt meg és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. És előtte pedig ezt olvastuk, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azt jelenti tehát, hogy ez a közös alap mindannyiunknak, hogy a Krisztusban megváltottak vagyunk. Hagy tegyem föl kérdésnek is, hogy valóban ez a közös alapunk, És valóban úgy gondoljuk-e, hogy egy gyülekezethez való tartozás, a Krisztus testébe való beletartozásnak valóban ez a nagy kritériuma, hogy az Úr megváltott gyermekei vagyunk. És hogyha az Úr megváltott gyermekei vagyunk, abból sok minden következik már. Mi az, ami a régi életünkben el kell, hogy hagyjunk? És mi az, ami az új életünkből következik mindenre? A következő dolog tehát, ez legyen a közös alap, és azt mondja az apostol, hogy külső dolgok pedig, ami nem hitben nem fontos kérdések, azokat pedig ne próbáljuk egymásra ráerőltetni. Miket is mondtunk? Akár ékszerek, vagy szépítőszerek használata a hölgyeknél. És itt megint csak mondom újra és újra, a jó ízlés határa is azért sok mindenet szabályozza. Így mondom, hogy mindenki könnyedén el tudja akár dönteni. És hát akár ilyen dolgokat is soroltunk a férfiaknál. Alkoholfogyasztás, itt is a józanság, hogy mondjam, a mértékletesség, ami irányadó, vagy pedig tanbeli kérdésekből is ilyet említettünk, hogy a mennynek és a pokolnak akár a részletes leírása, vagy Krisztus 1000 éves országlásának a kezdete, eljövetele. Sok olyan dolog, ami hit szempontjából nem alapvető fontosságú, de igen sok megütközéshez, vagy kirekesztéshez, vagy pedig összeveszéshez vezethet. A következőt mondja az apostol, hogy ha hitben vagyunk ezen a krisztusi alapon, akkor tudjuk egymást befogadni, nem pedig egymást kirekeszteni. Ez a befogadás az Úrban való elfogadást jelenti, a másiknak az építését. És így mondta, ne ítélgessétek egymást. Megítélni vagy ítéltetni a másikat az azt jelenti, hogy a másik feje fölött valónak gondoljuk magunkat, sőt, nagyon sokszor ez azt jelenti, hogy igazán beülünk Isten bírói székébe. Ítélni egyetlen egy valaki tud majd bennünket igazságosan, és az valóban igazi ítélet, maga a mi Urunk. Ő teljességgel látja a szíveket, ő teljességgel látja a szándékokat, ő teljességgel hallja akár az elhangzott szavakat, vagy a ki nem mondott szavakat, a gondolatokat. Ő tud majd igazán ítélni. Ha mások felett ítélkeznénk, az azt jelenti, mások felett pálcát törnénk. Beleülnénk Isten bírói székébe. Természetesen félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy esetleg ne tehetnénk szóvá dolgokat, amikor a másikat inteni kellene. Nem külső hitbeli kérdésekben, amik nem úgy fontosak, ezt ugye megállapítottuk, hanem akár megóvni bizonyos dolgoktól. Ezt is, erre is parancsot ad az ige, hogy szeretetben tudjuk ezt megtenni, Isten igéhez ragaszkodva, de ha csak a Isten igéhez való ragaszkodás lenne, az törvénykezéssé válna. Ha viszont csak szeretetben tennénk meg ezt, nem figyelve oda Isten parancsára, törvényére, akkor pedig megint csak nem érni el a hasznát. Tehát szeretetben, Isten igéhez ragaszkodva, és akkor valóban ennek van hatása. Ami ebből következik még, a végén így olvastuk, így tehát majd mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek, azaz az igazi ítélet az tőle következik. Elég drasztikusan fogalmaz a korintusi levelünk, azt mondja, hogy mezítelenül kell majd odaállnunk Isten ítélőszéke elé, azaz teljesen átlátható módon Isten teljességgel így szemlél bennünket. És mi is, ami ebből következik? Ha hitben vagyunk, Krisztusban vagyunk, az a fajta öröm, hogy nem ítéletre megyünk majd, bár előtte meg kell állnunk, hanem Krisztusért felment és kapunk a bűneink alól. És ahogy egyébként ott a korintusi levél mondja, és majd Istentől kapja meg mindenki a dicséretét is. Pontosan nem tudjuk, hogy milyen mértékű, vagy hogyan történik is ez. De Isten azt is nézi, hogy valóban hitben járva mi mindent tettünk még. Vagy csak egyszerűen belépve a mennyek országának kapuján, életünk egész részét szinte elhamvadni látszik, látjuk. vagy pedig valóban volt abban növekedés, előrejutás, hogy hogy történik, vagy milyen lesz ez a fajta dicséret, arról különösebben nem ír az ige. De maga a megítélés, az ítéltetés, a jogos ítélet az Istentől jön majd. Legyen az bármelyikünk. Így állunk meg majd ő előtte. Kedves testvérek, miről is szól tehát ez a mai ige szakaszunk? Hogy foglaljam össze néhány mondatban. Próbáltunk belelátni az akkori környezetbe, látva más gyülekezeteknek is problémája volt ez. Sokan jöttek a zsidóságból is megtérve Krisztushoz, és jöttek a pogánságból is megtérő Krisztushoz. A zsidóságból hozták az igének, Istennek ismeretét, az ő törvényeit, a próféták tanítását, sok-sok mindent, ami a pogánságból jövőknek nem volt egyértelmű, nem volt ismert dolog. És mégis Krisztus egy testbe, egy gyülekezetbe szervezte őket. Ez természetesen, így mondom, hogy összeütközésekhez vezethetett, nézetkülönbségekhez vezethetett. Ezért is említettük az első zsinatnak a döntését, mi az, amit mindenképpen meg kell tartani a pogányból lett keresztényeknek is. Mi az alapvető dolog, de mással ne terheljük őket, mondjuk étkezési előírásokkal, ami a mózesi törvényből következnék. A másik dolog, azt mondtuk, hogy manapság is egy gyülekezetben sokféle helyről jöve lehetnek nézeteltéréseink, és talán különböző kegyességekből is érkezve. Egyik kegyességben fontosabbnak tűnt bizonyos dolgoknak a kihangsúlyozása, más kegyességben meg másnak a kihangsúlyozása. De ez alapján ítélgessük meg egymást, vagy ítéljük meg egymást, kizárva esetleg másokat, vagy megbotránkoztatva másokat. Azt mondja egyébként Pál, ő hitben erős, ezen az alapon a Krisztus megváltási talaján állva, ez megingathatatlan alap, így mondom, lelkiismereti szabadsága van az embernek. Itt konkrétan a bálvány áldozati hús megevése került még elő, és a különböző ünnepnapok megtartása. Ő azt mondja magáról, korlátozni is képes, hogy a másikat ne botránkoztassa meg az ő keresztény szabadságát, de így mondom, hogy így tegyenek mások is, többek között a római keresztények. Befogadni a másikat, az azt jelenti, hogy erősíteni őt hitében, a lényegtelen dolgokat elhagyni, hogy Krisztus erősödjék köztünk a benne való hit, és majd a megítéltetés, mert az ember könnyen beleül Isten királyi bírói székébe, az pedig az élő Istentől fog majd jönni. Nem a mi dolgunk ezt megtenni. Hogy is mondtuk, szóvá tehetünk dolgokat, inthetünk is másokat. Tegyük ezt bölcsen, az igére, a parancsra odafigyelve, de szeretetben mindezt elmondva, és a lényeges dolgokra odafigyelve, hogy valóban a másik növekedését hozzuk, és ne pedig éppen a kirekesztését. Kedves testvérek, hogy biztassak mindenkit a levél további olvasására, nincs már sok a római levelünkből, mi minden következik abból, amit tanban, az igében megállapoztunk, a keresztény életben való járásunk, hogy az valóban Isten szerint való legyen, hogy valóban az áldású legyen mindazoknak, akik nézik a mi életünket, vagy éppen hallgatják a Krisztusról való bizonságtételünket, hogy Isten ezáltal is elérjen minél többeket. Isten adjon nekünk ehhez bölcsességet. Amen. Hadd kérjem, hogy úgy, ahogy azt szoktuk, csendes percre hajtsuk meg most a fejünket, odavíve a mi imádságainkat Isten elé majd, közösen, hangosan is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük a figyelmeztetést, ami tőled jön. Urunk, add, hogy így nézzük a mi magatartásunkat, viselkedésünket, amit előtted teszünk, miben botránkoztatunk, miben inkább hívogatás a mi hitünk, és hogyan tekintünk a másikra, a Krisztusban testvére, inkább bírálgatjuk-e nézetei miatt, vagy pedig tudunk befogadóak lenni ezen a közös alapon, a Krisztusin állva. Bizony, ez sok mindent meghatároz. A külső, a közömbös kérdésekről pedig tudjuk félretenni a véleményünket, hogy mégis tudjuk egymást erősíteni hitben, a Krisztusban való növekedésben. Urunk, adj nekünk erre bölcsességet nap, mint nap. És add, Urunk, hogy így hívogató legyen a mi hitünk, a mi Krisztusra való mutatásunk. Kérünk, hogy a mi gyülekezetünk is így tudjék növekedni az Úrban. És, Urunk, adj nekünk arra is bátorítást, ahogy egy-egy valaki mellé odaállunk, hogy bátorítsuk őt hitőben. Hogy akár így is tudjunk magunkra mutatni, mint ahogy Pál apostol magára mutatott, hogy ahogy mi követjük Krisztust, ez legyen másoknak is a példakép. Urunk, tisztogass bennünket ebben. És hadd kérjünk így a gyülekezet egészéért, a benned való növekedésért. Köszönjük, hogy taníthatjuk már egészen kicsi kortól kezdve a te igédet, Urunk. Adj ehhez nekünk bölcsességet. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetnek a gyülekezetben a fiataljaink, itt lehetnek a középkorúak, az idősek és az egészen idősek is, hogy együtt dicsérhetjük a Krisztust, együtt lehetünk te előtted. És hogy egy ilyen lelki nagy családba szerveztél bennünket. Nem véletlen, hogy pont mi vagyunk itt, és nem véletlen, hogy pont azt a másik testvért adtad mellénk. Urunk, add, hogy a megítélés, az ítéltetés, az pedig a tiéd legyen, ne vegyük azt mi kézbe. Adj nekünk, Urunk, erre is világosságot. Hadd kérjünk következő hetünkért, munkavégzésünkért. Te légy ott velünk, hogy az elvégzett munka, a te áldásod legyen rajta. És ahogy a Zsoltárban is imádkoztunk, kezeink munkáit tedd maradandóvá. Urunk, hadd könyörgünk a konfirmandusainkért is, adj nekik felkészülést, a jövő héten már fogadalmat és hitvallást tesznek itt előttünk, a te színed előtt is. Adj, Urunk, ebben nekik komolyságot, növekedést, és hadd kérjünk az érettségizőkért is, Urunk, te add, hogy ezt az időt, amit a tanulásra kell szánni, azt valóban oda tudják szánni. És majd a számon kérésnél is te juttasd mindazt eszükbe, amire fölkészültek. Kérünk ebben is, te légy velük, te adj rájuk áldást. Kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük befejező énekünket, ez pedig a 661. dicséretünk, mind a három verszakát. Az első így kezdődik: hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, és a végén kérjük a mi Urunk áldását. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség.